Sziasztok, szeretettel köszöntünk mindenkit a Pázmány Sportriporter következő epizódjában. A mai vendégünk egy olyan különleges riporter lesz, akit belső berkekben tanárúrnak is szoktak szólítani, bár ő ezt nem feltétlen szereti, úgyhogy lehet, hogy mi is kerülni fogjuk ezt a megszólítást. A mikrofonnál Vásárhelyi Tamás, a Pázmány Sport vendégeként köszöntünk téged is itt a podcastban.
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást!
Bár ha jól emlékszem, akkor a két lábon járó sportlexikon jelzőt is már rádagadták még az Eurosportnál annó.
Ezek kopnak ezek a jelzők, a tanár úr pedig inkább Maruzsa István kollégám, de majd ezt leboxoljuk egymás között, hogy ki az igazi tanár úr. Én nem szeretem azért, mert nem oktatás igazából, csak hogyha valaki megkérdezi, én szívesen válaszolok, elmondom a tapasztalataimat. Attól még nem vagyok tanár, de inkább rutinosabb, idősebb kolléga.
Igen, viszont rögtön így akkor immédiás lesz kérdésként. Most mondod, hogy nem tanár vagy, de mondjuk, vagy nem feltétlenül oktatsz, de szerinted mi a szereped mondjuk így a bár most jelen esetben a közmédiában, hiszen ott azért nem először van rá példa, hogy fiatalokat segítesz lényegében, hogy így bele tanuljanak a szakmába.
Próbálok segíteni, inkább úgy fogalmazok, mert többnyire azt veszem észre, hogy legalábbis az volt sokszor, hogy nekem úgy tűnt, hogy én jobban akarom, mint ők. Tehát, hogy igazából azért nehéz feladatkör, mert ahhoz, hogy igazán működjön, szerintem az edzőknek is ugyanígy van, hogy ha jól megy, tehát hiába akarja csak az edző, hogy a tanítvány az szakadjon meg akarjon többet elérni, hogyha a sportoló nem akar, akkor nem működik. Én próbálom betenni a sajátomat, én pontosan látom azt, hogyha én mondjuk a tanítványaiban lennék, 20 évvel fiatalabban ilyen lehetőséggel, akkor én valószínűleg minden követ megmozgatnék, hogy megragadjam az esélyt, és azt próbálom átadni így 20 évvel idősebben ezt a fajta lelkesedést, ami megvan bennem. Meg a tapasztalatot nyilvánvalóan. Nem, nincs így kimondva, hogy bármilyen szerepem van, hogyha valaki megkérdez, szívesen segítek, vagy elmondom a véleményemet. Szerkesztőként persze erre rá is voltam kényszerülve, mert ugye kaptam anyagokat, vagy hát amikor ugye hírszerkesztőként dolgoztam majdnem 8 éven keresztül, akkor azért elég sok írománnyal szembesültem, amit mondjuk kevésbé rutinos, vagy ezen a területen kevésbé tapasztalt kollégák írogattak. Ott azért próbáltam valamilyen szinten ezeket a tapasztalatokat belevinni a szövegekbe, és átadni a gondolkozásmódot, hogy mit, hogyan érdemes.
Hogyan jutottál el idáig? Hogyan is kezdődött számodra ez a pályafutás?
Hát elég érdekesen alakult, szerintem kevesen csöppennek bele így a sportriportali karrierbe mondjuk a 30-as éveik elején. Én konkrétan, amikor volt maga ez az Eurosportnál egy pályázat, 2005 novemberében jelent meg a hirdetés, hogy az első hullámmal érkeztünk, amikor bővült az Eurosport kínálata. Az Eurosport egyrészt ugye napi 8 órás magyar nyelvű kommentár helyett napi 24 órássá változott, tehát ott megnövekedett az adásidő, másrészt pedig az Eurosport 2-t is behozták szintén magyar nyelvű kommentárral. Akkor volt egy össznépi tanfolyam, és ott kerestek, úgymond bocsinálta kommentátorokat, akik kívülről teljesen ismeretlenül csöppentek bele ebbe a dologba. Kerestek olyanokat, akik szeretik a sportot, valamennyire értenek, és hozzá is betaníthatóak arra, hogy is kell kommentátorként dolgozni. Ide jelentkeztem, ott volt egy felvételi teszt, egy elég nehéz felvételi teszt egyébként kifejezetten, mert nem ilyen feleletválasztós volt, tehát nem ABCD verziókat kellett beírni, ami viszonylag egy ilyen megszokott dolog mondjuk nyelvvizsgálkon meg ilyen helyeken, hanem konkrétan válaszolni kellett a kérdésekre, ami alapján azért azt gondolom, hogy jól kijött az, hogy ki az, aki mondjuk ezzel foglalkozik, vagy ezzel kell fekszik. Én nyilván 15-18 éve folyamatosan a nemzeti sporton nőttem föl, és akkor még nem voltak ilyen nagyon szofisztikált weboldalak talán, de nyilván az internet már megjelent, tehát hogy én ezért eléggé követtem mindent, és úgy viszonylag képbe voltam. Bekerültem a csapatba, voltak próbaközvetítések, és utána azt mondták, hogy talán ezzel az emberrel meg lehet próbálni, hogy élesben is vállalható.
Mi volt az első közvetítésed, amire így személy szerint emlékszel?
Hát az első közvetítés az ilyen magazin műsor volt, szerda esténként volt egy ilyen Wednesday Selection műsor, ahol ilyen 10-15 perces kis rövid műsorok voltak, és akkor ott az egyik ilyen szerda, nem tudom, 11 óra után gyorsan 4 embert átsöpörtek, hogy na akkor ti 4-en mutatkozhatok be elsőként, és akkor ott úgy mutatkoztunk be, az máig előttem van, hogy gyakorlatilag az összes többi ember, aki benne volt ebbe a csapatban, ilyen 20-25 ember, mindenki kívül hallgatta. Tehát az egy ilyen olyan, hát nem rossz érzés, de az ilyen nehéz érzés volt, hogy te bementél, na akkor most vizsgázol, és ugye kint vannak még 20-an, akik ugyanígy megtennék, de te vagy, aki először vizsgázhatsz, vagy hát így először élesben beszélhetsz, úgyhogy az egy elég mély víz volt így. Hát mindenki túlélte szerintem, de valószínűleg nem ez volt életünk legjobb közvetítése. De hát én mindig azt mondom, hogy csinálni kell ahhoz, hogy az ember igazán fejlődni tudjon. tehát a kezdeti hibákon át kell esni mindenkinek.
Most ugye az M4 Sportnál is rengeteg sportágat közvetítesz, az a fajta mentalitás, ami ott nyilván eleve benned is volt, meg ami ott rád ragadt, hogy bizony sok kihívás elé kell állni, sok új sportágat kell betanulni és közvetíteni. Ez akkor segített egyébként később az M4 Sportnál is?
Abszolút, hát az Eurosport az egy tökéletes iskola volt olyan szempontból, hogy az ember picit talán kisebb téttel, vagy a kevés kisebb nyilvánosság előtt tudta bontogatni a szárnyait. Abból fakadóan is talán, hogy olyan sportágakat közvetítettem, mondjuk síugrás, ausztrál foci, amik azért nem hoztak milliós nézettségeket.
Tehát ott egy picit
északi összetett, tehát ezek nem azok a sportágak, amit mondjuk egy sportriporternek jelentkező kolléga egyből beikszelne, hogy na már pedig én ausztrál focit akarok közvetíteni. Szerintem ez kellett hozzá, hogy azt a fajta ilyen tudást felszedje az ember, hogy lehet mondjuk például egy ausztrál focit nulláról, hogy lehet megtanulni. Úgyhogy nem tudsz semmilyen szabályt, nem ismer semmit, és nem segít semmit. Tehát nincs jegyzet, mint az egyetemen, hogy akkor ott van egy könyv, és elolvasod, és utána tudod, hanem hogy ott tényleg én szó szerint ausztrál podcasteket nézegettem, meg videókat néztem, hogy most akkor ez a szabály hogy van, és próbáltam megérteni.
Mondjuk azt, hogy nélküled nincs olimpia tulajdonképpen, akár önkéntesként, akár kommentátorként mindig ott vagy már. Mondta, hogy másfél évtizede. Nálad egy olimpia, az milyen, mit tölt be az életedben? Tehát, hogy ez egy messze a legfontosabb esemény, akár egy olimpia, vagy valami sport szempontból akár még fontosabb neked?
Hát az akár kattintós cím is lehetne, hogy nélküle nem rendezhetnek olimpiát, az nyilván jól hangzana, de ez egy azért barokkos túlzás lenne.
Rakjuk ki így.
Nem, semmiképpen sem. Hát szerintem hasonlóan vagyok vele, mint ti is, hogy nektek is szenvedélyetek a sport. Nyilván a sportnak az olimpia az a csúcseseménye, tehát ugyanúgy ültem 20 évvel korábban, mint ti most, és néztem 0-24-ben az olimpiai közvetítéseket, meg állandóan ez foglalkoztatott, érdekelt, meg hát nyilván azóta vágyom, hogy egyszer egy olimpiára kijussak. Tehát ez szerintem sokakban megfogalmazódik így, hogy ez egy cél. Aztán van, aki sportolóként jut ki, van, aki szakvezetőként, van, aki újságíróként, van, aki meg ilyen kommentátori rangban, vagy éppen önkéntesként.
Te már többféleképp kijutottál lényegében, többféle olimpiára, téli-nyári, úgyhogy lényegében mondhatjuk, hogy teljes a palettád már, nem?
Igen, szokták is kérdezni, mi az, ami még jöhet. Hát ugye nagyon nehéz a téli olimpiai bajnoki címek közvetítése után még azt mondani, hogy valami még hiányzik, hát nyilván nyári olimpiai elsőséget a közmédiában még nem közvetítettem, hiszen annak idején Berki Krisztiánnak Londonban az Eurosporton közvetítettem, de ugye mennyire érdekes, hogy más egy olimpiai bajnoki cím, amikor mondjuk rövidpályás gyors korcsolya van, és ugye lehet üvölteni, mert aki a célba beérkezik, az megnyeri az esetek jó részében. Látunk erre sajnos ellenpéldát is, igen. De mondjuk Berki Krisztiánnak pedig pont olyan volt a gyakorlat, hogy az elején volt, tehát hogy még utána azt hiszem talán ketten voltak, akik tornáztak. Tehát ott meg nem tudtál úgy üvölteni, hogy akkor megvan a pontszám, és akkor megnyerte, megvan. Tehát ott mi ki kellett várni a Louis Smithnek például, azt hiszem, ő volt az utolsó, aki közvetlen rivális volt, az ő pontszámát meg kellett várni. Tehát, hogy milyen különbségek vannak közvetítési hangulat, meg közvetítési hangulat között, hogy mondjuk egy hosszú Katinka úszást, amikor ő méterekkel vezet, egész más tónusban kell vagy lehet közvetíteni, mint adott esetben egy drámai fordulattal záruló short track váltó siker, tehát hogy nagyon széles a spektrum annak, hogy kinek milyen élmények jutnak. Én szerencsés voltam ilyen szempontból, hogy pont ez a short track volt, amit megkaptam. Ez is egyébként véletlenül alakult így, hiszen az egyik kollégám, aki szintén az Eurosporttól jött át, Székely Dávid, ővé volt a rövidpályás gyorskorcsója, viszont aztán ő a hivatali hierarchiában magasabb szintre került, az N4 Sport vezetésébe bekerült, és akkor kerestek egy másik embert, aki majd Pyeongchangba kiutazva közvetíti a short track-et, és akkor lettem én kiválasztva az azt megelőző világkupa szezonban, hogy akkor én vegyem át ennek a sportágnak a közvetítését. Tehát mindig az embernek jókor kell lenni jó helyen, megfelelő felkészültséggel, és akkor talán összejön egy ilyen. És nyilván, amikor az ember egy magyar eseményt közvetít, akkor azért van egy plusz feszültsége az egésznek. Tehát nem ugyanaz, mint amikor mondjuk egy sífutó versenyen franciák, norvégok, németek, svédek küzdenek az aranyért. Annak valahogy van egy más hangulata. Talán picit az elvárások is mások, jóval többen nézik, az ember jobban érzi azt akár hozzászólások mennyiségén, vagy azon, hogy tényleg mondjuk azt közvetíti, ami másnap a Nemzeti Sport címlapján lesz. Tehát ami tényleg kúrens dolog, hogy egy úszó EB-t közvetít, akkor aki a sportot szereti, aznap az úszásokat nézi, az úszó döntőket nézi este az atlétika döntőket. Tehát hogy olyan sportágat közvetít, ez olyan eseményt, ami tényleg az egész ország néz.
Tehát akkor inkább a magyar érdekeltség az, ami jobban számít, abból a szempontból is, hogy te mennyire tudod beleélni magad az adott eseménybe, mint mondjuk az, hogy ugye élőben vagy off-tube közvetíted az adott magyar érdekeltségű.
Az is különbség, igen, hogy sokkal több az élő helyszíni közvetítés, mint az off-tube.
Az is számít.
Az is számít, igen, hogy többször megyek helyszíne, többször vagyok az eseménynek a közvetlen közelében, de nyilván ezt is tanulni kellett, hogyha magyarok vannak, akkor az egy másfajta. Hát nem is mondom, hogy hozzáállás, de azért tudatosságot igényel, hogy a magyarokra egyrészt külön figyelni, hogyha mondjuk teszem azt, hogy olyan sportág van, hogy 37. helyen van egy magyar, akkor arra konzekvensen érdemes figyelni, hogy akkor a magyarról azért beszéljünk még akkor is, hogyha esetleg nincs érem közelben. Tehát egy picit jobban a figyelmet meg kell osztani, hogy ha magyarok vannak, akkor arra azért tudatosan kell koncentrálni. Meg ugye a nehézsége az, hogyha mondjuk a magyar nem jó szerepel.
Igen, ez mennyire menne neked könnyen? Te például van egy úszó döntő, ott pláne kiemeltebb figyelem övez egy magyar úszót, de mondjuk lehet, hogy mondjuk csak az 5.-6. helyen a csakot, az csak idézőjelbe teszem, mert hát mondjuk egy világbajnoki 5.-6. hely, meg egy EB 5.-6. hely nyilván óriási dolog, de azért figyelni kell azt is, hogy mondjuk akik az aranyért csatáznak, ők hogy végeznek.
Igen, ez nehéz, hogy ilyenkor kétfelé kell koncentrálni, mert lehet, hogy az aranyért csatázók meg mondjuk világcsúcsért úsznak, tehát hogy itt akkor nagyon eloszlik a figyelem. Az a nehézség szerintem benne, hogy te tudsz intézni, hogy hova teszed az adott teljesítményt, mert ha te sok 10.000 nézőnek közvetítesz, alapvetően te árazod be az adott teljesítményt. Tehát, hogy ha nem is minősíted, de a te szavaid azért nagyjából meghatározzák, hogy a közönség milyen polcra helyezi. Az egy másik kérdés, és nekem örökről eszmém, hogy a sportoló is ebben ugyanannyira ludas, hogyha ő mondjuk egy 4. helynek nem tud örülni, akkor ne várja el senki, hogy a közönség is örüljön a 4. helynek. Tehát, hogyha egy, nem akarok direkt példát mondani, ha egy úszó mondjuk 5.-ként jön, és azt mondja, hogy de rosszul úsztam, én első akartam lenni, és ez most egy kudarc, akkor a közönség se fogja az 5. helyet becsülni. Nekem ez meggyőződésem. És nyilván, hogyha tudom azt, hogy a sportoló lenyilatkozza, hogy hát rosszul úsztam, nem ment, és 5. lett, akkor én hiába hozsannázom őt, hogy jaj, de jó, hogy hát becsüljük meg az 5. helyet, az kevés önmagában, meg diszonáns is. Tehát nyilván a kettőnek az egyensúlyát kell valahogy megtalálni, hogy azért, ha mondjuk egy Mihályvári Farkas Viktória nyer, akkor azt nyilván mindenki tudja, hogy nagy eredmény. De lehet, hogy mondjuk 5 év múlva, hogyha mondjuk csak nyer, és mondjuk rossz idővel, lásd Hosszú Katinka és az őtért kritikák, akkor egy picit más hangsúly lesz az eredményeinek. Tehát egy picit azt is meg kell nézni, milyen közegben úszik, milyen eredményt, milyen a megítélése, ő mennyire elégedett az úszásával. Tehát, hogy én befolyásolom azt, hogy az ő megítélése milyen lesz. Tehát ez egy felelősség szerintem, hogy hova helyezed az inger küszöböt, és egy kevésbé értékes eredmény, ha nagyon örülsz, nagyon hozsannázod, akkor az is visszatetsző, meg az is, hogyha egy nagy eredményt idézőjelben leszólsz, vagy nem helyezed olyan polcra. Tehát ezzel szerintem érdemes óvatosan bánni, de az alapvető hozzáállásom az az, hogy én próbálom ezt nem szeretem, amikor mindig a sportújságírók mondják azt, hogy a magyarok nem becsülik a 4., 5., 6. helyet. Ezt csak a sportújságírók szokták mondani. Szerintem hülyeség, mert lásd Vaskata Blanka, Tokió 4. helyezés. Egy csomó olyan helyezés van, hogyha maga a sportoló megkönnyezi, elmondja, hogy ez volt élete célja, hogy kijusson egy olimpiára. Tehát, hogyha mögé tud tenni olyan emocionális töltetet, ami alapján a néző azt tudja mondani, hogy igen, ez akár az én lányom is lehetne, aki kijut egy olimpiára, és hogy milyen büszke lennék rá, hogyha az én lányom 4. lenne, vagy 5. lenne. Vagy egyszerűen csak azt mondod, hogy az anyukámnak akartam ezt a 8. helyet szerezni. Be akartam jutni egy olimpiai döntőbe az anyukám miatt, mert megígértem neki gyerekként. Tehát, hogyha ha ilyen háttérsztorikat tudnak mögé tenni, az sokkal többet segít, mint hogyha mondjuk mesterkélten a kommentátor próbálja azt mondani, hogy de hát becsüljük meg ezt a 7. helyet is, mert ebben a sportágban nehéz ide eljutni. Tehát a sportoló is kell mögé, ha ő ad egy szilárd alapot ahhoz, hogy az ő teljesítményét ki lehessen akkor is emelni, amikor nem nyer, vagy nem úszik egyéni csúcsot, vagy lemarad az éremről, de ő igenis ezt el tudja mondani, hogy basszus, 10 évet güriztem azért, hogy ide jussak az olimpiára, most nem sikerült, csak 4. lettem, de örülök neki, akkor a néző is fog neki örülni. Ha a sportoló maga nem örül, most mondtam, hogy nem mondok példát, de amikor Verasztó Dávid ugye arról beszélt, nem is tudom, amelyik ebén, hogy emberi ürüléket sem ér az aranyérem, amikor úszásban azt hiszem 400 vegyesen talán az első EB címét szerezte, vagy a másodikat, nem tudom, akkor a közönségben is szerintem van egy olyan hozzáállás, hogy akkor lehet, hogy tényleg nem ér semmit. Egyrészt a kommentátornak is ez felelősség, én ezt magam részül igyekszem olyan szinten meghozni, hogy mindenkit próbálok lehető legpozitívabban nézni, de ha a sportoló magát nem tudja egy megfelelő polcra tenni, akkor szerintem nem segít ebben a megértésben. Tehát mindig azt mondják, hogy nem úsztam egyéni csúcsot, és akkor rosszul szerepeltem, azt szerintem nem egy jó irány. Nyilván a sztória számít, lásd Kenderesi Tamás hamburgeres megjegyzése. Sajtburgeres, igen, köszi. Szóval számít szerintem a körítés, és ebben egy pici tudatosság, hogyha van a sportolóban, az sokat segít. De nyilván a kommentátornak is van ebben felelőssége, hogy ne csak a győzelmek számítsanak.
Így, hogy már olyan sportágakat közvetítesz, ahol mondjuk olimpia aranyérmeket is szereznek a magyar sportolók, így mondjuk nagyobb a felelősséget, vagy így több emberhez eljutsz?
Valószínűleg több emberhez jutok el, de szerintem olyan szempontból nagyobb a felelősség, hogy mondjuk egy Liu Shaolin Sándor kizárásánál én nem gondolom, hogy nekem lenne feladatom, hogy elkezdjek hőbörögni, hogy ez most hogyan. Nyilván az érzelmi töbletet próbáltam én is átadni, hogy azt hiszem a kollégák cikiztek is vele rendesen utána, amikor mondtam, hogy na ne, ezért. Nyilván ott is volt, ugye volt egy aznapi visszhangja a történéseknek, amikor mindenki azt mondta, hogy meg kell óvni, és el kell menni az Atya Úristenig is, és a koreaiak is mellénk állnak, és óvjuk meg, és igenis akkor Magyarország Kína ellen. Meg volt egy higgadtabb elemzése pár nappal később, amikor már beszéltek róla, hogy hát igen, végül is valamennyire adható volt. Tehát ezek nehéz kérdések, és én ugyanúgy vagyok vele, hogy szerintem, hogy ha én nem tudom biztosan eldönteni, hogy szabályos volt vagy szabálytalan, nem feltétlenül kell nekem pró vagy kontra, csak azért, mert magyar hangulatot kell tennem, és azt mondanom, hogy ez igazságtalan kizárás volt. Olyan emberek ülnek ott, akik ehhez értenek, és akik ezt csinálták minden nap, tehát ők döntöttek erről. Valószínűleg ez egy ilyen szürke terület, hogy ha akarom ide, akarom kicsit oda is lehet tenni, van mögötte pici sportpolitika, de nincs, nyilván ez nem egyértelmű csalás, vagy egyértelmű ellenünk történő döntés volt. Ez egy olyan szituáció, mert hogyha azt pont Pjongcsang előtt volt egy telefonom, Hajdúbe Istvánt hívtam föl tanácsért, mert ugye a tanár úr is néha kért azért a professzoroktól tanácsot, hogy az egyetlen félelmem az volt a rövidpályás gyorskorcsolya kapcsán, ugye ott nagyon gyakran előfordul, hogy a célba érkezés után nem az a hivatalos végeredmény, amit látunk a célban. Tehát két eset van, egyik, hogy megnyeri egy magyar, de később kizárják, vagy nem a magyar nyeri meg, de kizárják az előtte lévőt. És ugye utóbbi esetben például az marad meg, hogy én mondjuk mondom azt, hogy hát ő második lett valaki. És ugye valaki meg x év múlva visszanézi, akkor meg azt mondja, miért nem üvölt a szerencsétlen, hát megnyerte, miénk lett az olimpiai bajnok, miért mondja, hogy csak második. Tehát, hogy ennek is van egy ilyen kettős megítélése.
Igen, hogy ugye akkor az meg fontos, hogy tehát egy kommentátort azért, hogy ne vigyel nyilván túlságosan a hív, de hogy beleélje magát, és azt meg nehéz így kvázi koncentráltan.
Pekinget ugye a Pjongcsanggal reklámozták, ugye a Pjongcsangi
közöttet. Igen. Igen, de Pjongcsangban könnyebb is volt az emocionálisat hozzáadni, mert ott az ember nem számított rá. Tehát Pekingben ugye az összes döntő, amikor elindult, akkor úgy ültem oda, hogy lehet, hogy ebből egy, másfél, két perc múlva olimpiai bajnoki cím lesz, tehát eleve benne volt a fejemben, hogy hűha, itt akár még az is lehet. Pjongcsangban ott nem volt ennyire benne a fejemben, tehát ott sokkal jobban el tudta az ember engedni, meg ott nyilván a verseny is más volt, hogy nem úgy lehetett volna, úgyis az első körben a másik három váltó kiüti egymást, és 45 körön keresztül arról beszélek, hogy hát ez megvan, ez kész. Lásd mondjuk Székely Dávidnak ugye a Risztovéve úszása, amikor az elétől kezdve vezetett, és egyszerűen, vagy amit mondtam, ugye a hosszú katinkás közvetítés, hogy amikor van egy 400 vegyes, és tudod, hogy a katinka nyeri utcahosszal, hogy épített fel az egészet, hogy csinálsz belőle hangulatot. Nincs dráma, mert ugye így is úgy is megnyeri, mindenki tudja, hogy meg fogja nyerni.
Mikor Isztóvánál meg az volt, hogy végigvezetett, de Dávid sem hitte, hogy ez végig
így lehet így van, csinálni. Mert nem szokták, mert korábban nem nagyon volt rá precedens. Most már több van azóta, de hogy akkor hogy közvetítesz úgy, hogy lelkesedjél, hogy vezetted, ő is szegény mondta többször is, hogy oké, de ez még nem jelent semmit, ne gondolja senki, hogy ez meg fogja nyerni. És nyilván, ha utólag visszanézed, akkor meg tök hülyén veszi ki magát, hogy miért mondja, hogy nem fogja megnyerni, amikor végig megnyerte. Tehát, hogy olyan annyi buktatója van ennek a szakmának, hogy utólag, tehát, hogy a sokszor a terméked, hogyha lemegy egy adás, nem foglalkozik vele senki. De lehet, hogy van olyan ikonikus közvetítés, amit 20 év múlva is visszanéznek, és hogyha hibáztál, akkor az 20 év múlva is fejedre mondják, hogy te ott elrontottál valamit, hogy rosszul mondtál.
Tehát, mennyire foglalkozol egyébként, belevágok a szabadba, te mennyire foglalkozol, meg régen mondjuk a pályát kezdetén mennyire foglalkoztál a kritikákkal, és főleg itt a negatívumokra, meg úgy inkább az olyan negatív megjegyzésekre, amik nem építő jellegűek.
Abból fakadóan, hogy nem volt olyan nagyon kurrens sportág, amilyen kiemelt, talán picit kevesebbet kaptam, szerintem.
Nem hát, jöttek az ausztrál foci szurkolók?
Nem. Én rengeteget, még most is sokat hallgatom magam vissza, tehát hogy próbálok inkább én saját füllel visszahallgatni dolgokat, és sok olyan van, amikor visszahallgatom, ott elrontottam, rosszul mondtam, sokszor van, az ember nem veszi észre. Én szívesen elolvastam egyébként, valamennyire tudtam törölni, hogyha, de nem is nagyon voltak ilyen nagyon személyes kérdő. Pont abból fakadom, hogy nem voltak én éles sportágaim, tehát nem csináltam focit, nem csináltam magyar kézilabdát, ahol azért ilyen, vagy Forma 1-et, ahol nagyobb a forrongás, vagy ilyen, vagy teniszt, ahol Nadal, Federer, Djokovic mennek ezek a viták, tehát szerintem azok a sportágak szülik inkább az ilyen komolyabb kritikát. Nyilván, hogyha volt szakmai, tehát én is hallottam, hogyha hülye mondtam a nevét, és valaki megírt, hogy így kell mondani, basszus, igaza van, akkor ezentúl így mondom. Tehát, hogy azokkal teljesen, én tökre örültem annak, amikor jöttek nézőtéri, vagy nézői visszajelzések, hogy igen, ott azt a nem tudom, a viszlát nem úgy kell mondani, hanem így kell mondani. Tehát, hogy jöttek ilyen kis apró visszajelzések, de nagyon nagy fika áradat nem volt. Szerencsére. Ez nem tudom, hogy engem minősít-e, vagy a sportágokat, de igyekeztem minimalizálni a támadási ezt felületet.
Szerintem különösen nagy dolog úgy, hogy most már tényleg te is, ahogy már volt róla, szóval egyre inkább olyan sportágokat kapsz azért, ahol nagy a felelősséged.
Igen, de most például mondjak egy konkrét példát, tehát most az úszó EB kapcsán is, hogy az úszás nekem egy új terület, hogy a világbajnokság előtt csöppentem el az úszásba, ott...
Már az országos bajnokságot, tudjátok?
Igen, tehát az országos bajnokság volt a VB, az EB, és ott is ugye olvastam hozzászólásokat, és volt két vagy három helyen is írták, hogy általában az a hozzáállásom, hogyha olyan nagyon nem írnak semmit a kommentátorról, akkor úgy többé-kevésbé rendben van. Tehát a nagy hülyeséget nem mond. Igen, az viszonylag ritka, de volt olyan, aki mondta, hogy egy picit túlbeszélem, és akkor az ember úgy elgondolkozik azon, hogy igen, lehet, hogy picit csendet hagyni időnként tudatosabban, vagy az információkat úgy fűzni, hogy akkor jó. Onnantól kezdve kicsit jobban elkezdtem figyelni arra, hogyha rajt van az a rajt duda szó, akkor ott csendben maradjak alatta, tehát hogy ne fussak rá, jobban beosztani az erőt. Tehát hogy szerintem kell ez, hogyha fórumozók, ők is konstruktívak, akkor szerintem az segít a kommentátornak is, hogyha nem arról szól, hogy miért szurkolsz az Arzenálnak, hanem hogyha leírnak egy konkrét dolgot, és szerintem ezt rosszul tudod, mert ez a játékos nem azért jött, hanem ezért jött, és az ember utána ez is igaza van, akkor azt mondja, hogy köszi szépen, és tök jó, hogy figyelnek, és konstruktívan elmondják. Tehát szerintem én bátorítok.
A konstruktív hozzáállás is fontos, tehát hogy olyan legyen a stílus.
Most, hogyha leírják azt, hogy ez a tök fejhez miért dumál annyit, én abból kihámozom, hogy az a kritika velem szemben, hogy picit túlbeszélem. Tehát nyilván az ember tud azért a sorok között olvasni, és a kritikát megkapja, lehet, hogy a nyelvezete az nem tetszik neki, de attól azt én lehámozom róla, tehát igyekszem az üzenetre koncentrálni. Most így készültem erre a beszélgetésre, 2008-ban volt egy Lahti sífutó világkupa, fölírtam magamnak edzetként, hogy az egész közvetítés alatt kétszer néztem le a papíromra úgy, hogy huzamosabban valamit kerestem, és abban a kétszer 5 másodpercben volt két bukás egy sífutó sprint, azt hiszem negyed döntőben. Lenéztem, 5 másodperc van, fölnéztem, 3-an feküdtek a földön, nem tudtam, mi történt. És nyilván az ember ilyenkor ebből nem tud jól kijönni, és ugyanezt megcsináltam fél órával később egy másik futamnál. Tehát, hogy ott rögzítettem magamba, hogy oké, ha le is nézel legalább, akkor úgy néz le, hogy akkor legalább a perifériádon lásd, hogy ha valami extra van, akkor úgyis a kamera változik. Tehát, hogy ezekből a kis apró nüanszokból lehet gondolni. És ugyanez van, hogyha látom, hogy valami történik, de az illető kommentátor nem reagál rá, akkor sejtem, hogy vagy kiment WC-re, ami viszonylag ritka, vagy pont akkor néz le ő is a rajtlistára, vagy keres valamit a neten, amit nem vesz észre.
Igen, egyébként én is, tehát, hogy azóta, mióta közvetítek, sokkal inkább rálátok ezekre a problémákra, vagy hibákra, ha lehet így fogalmazni, és pont azóta már én is sokkal kevésbé vagyok kritikus más kommentátorok felé is, mert tudom, hogy például igen, hogy régen én is akár így mondtam ezt, hogy na hát, a hülye miért nem látja, hogy mi történik, és hát velem is nem egyszer már előfordul.
Kívülön, hogy okosnak lenni egyébként ebben a szakmában. Ez nem kell kommentátornak lenni, hogy az ember adott esetben tapasztalja, ugye?
Igen, mert ugye a néző mit néz, ő a képet nézi, jó esetben, hogyha nem csak hallgatja, a képet nézi, és a képen, hogyha én is nézek, sokszor van, hogy mást látok meg, mint egy kommentátor, aki ugye kénytelen beszélni, adatokkal, számokkal reagálni aki a dolgokra, tehát nem mindig ugyanazt veszi észre, mint amit egy normál tévénéző.
Tehát egy megosztott figyelem kell ehhez a szakmához, amit talán sokan így elsőre nem gondolnának.
Megosztott figyelem, és ugye azért nehéz, mert nem tudod, mi fog történni. Tehát, hogy most mire, mit kell reagálni, hogy kell reagálni, és készülhetsz sok koreográfiára, de reagálni kell, igen. Tehát arra már szerintem ott nincs nagyon lehetőség, hogy te még tehát hogy a helyszínen kint vagy, nézed a monitort, meg még nézed az élő történéseket, meg még egy monitoron figyeld, hát az már nagyon, nagyon szét kell szórni magadat, hogy hogy tud figyelni. Tudod figyelni, de akkor leválsz kicsit a közvetítésről. Tehát az sem jó, hogyha az egyik ember beszél, a másik meg tök más néz, és nem szól bele, tehát egy picit kell azért kapcsolódni, tehát legyen életszerű, hogy ketten ültök, akkor azért valami fajta interakció legyen menet közben. Hát nyilván, ha Mártonon itt a dob, és azt külön nézzük, vagy megoldható technikailag, tehát van olyan ismerősöm, aki ocmesterként dolgozik, és nem tudom, 6 képernyőt néz egyszerre, de neki mondjuk nem kell róluk beszélni, csak nézi, hogy most akkor melyik meccs hogy áll, tehát az egy másik típusú figyelem. Lehet, hogy mondjuk ti már ilyenek lesztek, vagy a 20 éve fiatalabbak, nekik már nem tudom, az két szemű külön fog mozogni, és külön monitort tudnak nézni vele. Én még ilyen kicsit ilyen öregebb vagyok ilyen szempontból, tehát inkább egy dologra figyelek, vagy kettőre, de...
Mondasz valamit ezzel, hogy egyre több készsége kell adott esetben minél fiatalabb az ember, tehát minden szakmánál, tehát most már egy riporter az ugye nem csak riporter, hanem mondjuk akkor megvágja az anyagot, vagy mondjuk akár az operatőrnek kiadja, hogy akkor milyen képeket szeretnek érni, míg mondjuk régen azért lehet, hogy ez egy picit jobban elkülönültek egymástól, vagy hogy több, kevésbé kellett komplex készsége egy szakmához valakinek.
Igen, de ez nehézség is szerintem, hogyha sok mindenhez kell érteni, mert tehát az, hogy sok mindent kell figyelni, az szerintem meg is osztja. Tehát nem tudsz ugyanúgy figyelni, vagy ugyanúgy koncentrálni mindenre. Én azt látom egyébként, hogy a mai fiatalok sok mindenre tudnak figyelni, sokkal felszínesebben. Tehát, hogy kevésbé látnak összefüggéseket, vagy kevésbé szúr nekik szemet mondjuk valami, hogy rengeteg szöveget vettem ugye át, mint szerkesztő, és nagyon sok olyan hiba volt, ami józan paraszt észsel kiszúrható lett volna. Tehát például volt egy olyan kézilabda, nem mondom számszakilag, hogy volt egy kézilabda mérkőzésről volt egy tudósítás, és valami ilyesmi volt a szöveg, hogy nem tudom, 12 hétre vezetett valaki, és akkor egyik csapat vezetett 12 hétre, és akkor a meccs végeredménye meg valami, nem tudom, 34-33 lett. És akkor én nem láttam semmit a meccsből, csak szerkesztőként vettem át, és elkezdtem gondolkozni, hogy 12 hét volt a félidő, és 34-33 lett a vége, és mondom, ez hogy? És akkor megkezdtem, hogy biztos ennyi lett, és kiderült, hogy 17-12 lett a félidő, nem 12 hét, csak ugye a sietségben rosszul írta, hogy 5 gól különbség, mind a kettő 5 gól, csak számszakilag elírta. És ugye nekem, mint szerkesztői aggyal gondolkoztam, hogy ha az első félidőben született ilyen kevés gól, akkor hogy a fenébe lett az egész meccsen ennyi összességében. Tehát hogy egy kicsit más szemmel néztem a dologra rutinosabban, és mondtam azt, hogy akkor valami nem stimmel nálam, nem áll össze a kép. És akkor megnézték, és kiderült, hogy nekem volt igazam, hogy hibás volt az alapkoncepció. Tehát, hogy ilyen értelemben szerintem van egy struktúráltabb gondolkozás a 30 fölöttieknek, mert valahogy más tanultunk az egyetemen, vagy a suliban, nem tudom, hogy most milyen a képzés, csak hogy nektek meg annyi kütyű, meg most is ugye Márk nézi például a egyik teniszmeccset, tehát hogy sok felé figyeltek, de ennek van előnye, hogy sok mindenről tudtok, de lehet, hogy kevesebb ülepszik le így a fejbe, vagy kevesebb marad meg, nem tudom. Nem tudom ezt jól megfogalmazni, csak van egy ilyen generációs feszülés. Hát nem is szakadék, de valahogy egy ilyen különbség, hogy ti már a kütyükorszakban vagytok. Én értem a kütyüt, tehát tudom is használni, meg hogyha Twitter van, meg ilyesmi, akkor ezeknek az információ többletét tudom használni. De nem ejt még annyira rabul, hogy én állandóan a Twitter híreket bújjam, vagy a nem tudom, mindig streamet nézek, tehát hogy valahogy kicsit ilyen más vagyok így.
Ha már ugye a hírszerkesztőségről beszéltünk, oda viszont minden sportág megérkezik, úgymond, tehát hogy ott ugye mindenről, vagy hát ami így releváns készül, valamilyen tudósítás, anyag, bármilyen említés rá, hogy itt most ez történt, és ez neked itt teljesen természetes volt, hogy már akkor is így ez egyszerre majdnem mindenről. Nem is az, hogy mindent tudni kellett, de hogyha átvettél egy szöveget, akkor mondjuk azért ilyeneket felfedezni, mint amit említettél a kézilabda.
Hát ez konkrét olyan például, ez nem konkrét kézilabda tudás, ez csak egyszerű logika, hogy az alapján sejtettem, hogy valami nem kerek a történetben. Nyilván más az, amikor konkrét szakmai hibát veszel észre, hogy valakiről azt írják, hogy világbajnok, holott nem világbajnok, tehát ez kell az, hogy kövesse az ember napi szinten. Én azt veszem észre egyébként, hogy mai fiatalok, akiket érdekel a sport, azok sokszor az van, hogy őket mondjuk érdekli a Forma 1, érdekli a darts, meg érdekli mondjuk az Arsenal vagy a Manchester United. De lehet, hogy mondjuk a Millwallról meg a Brightonról nem tudnak semmit, mert abszolút nem érdekli őket, de mindent tudnak az Arsenalról meg a Premier League, nem tudom, 3 kiemelt csapatáról. Tehát, hogy nagyon szegmentált az érdeklődés, de olyan általános sport iránti ilyen, ami szerintem megvan nálam is, ilyen 40 fölöttiekben, meg a nálam idősebbeknél is, hogy ha olimpia van, akkor minden nézünk, és akkor lehet dílovaglás, nem érdekes, hogy nincs magyar, akkor nézzük a lovaspólót, meg akkor minden nézünk, és akkor minden érdekel minket. Tehát, hogy én még ez a típus vagyok, aki úgy mindent, nyilván nem tudom, hogy nem tudnék felsorolni most 80 kickbox világbajnokot, de azért nagyjából képbe vagyok, hogy akkor most mikor volt, hol volt, milyen eredmények voltak, tehát hogy az ember igyekszik ezt követni. Nem baj egyébként, tehát nagyon jó szakemberekre is szükség van, tehát mondjuk kell egy tök jó szakkommentátor, aki mondjuk a Premier League közvetítése beül egy Arsenal meccs, és olyanokat mondta, hogy azt mondom, hogy de rohadt jó ez a közvetítés. Tehát, hogy mindenkinek lehet célközönsége, de nyilván egy szerkesztőnek vagy egy kommentátornak annál jobb, minél több sportákhoz tud hozzászólni, vagy tud mondjuk párhuzamokat, vagy példákat mondani adott esetben olyan sportákból is, ahol nem közvetít.
Egyébként az eurósportos időszak is hozzásegítette ez az általános sportszeretethez. Tehát lehet, hogy ez alapból megvolt benned, de hogy ez esetleg segített még kibővíteni a skálát, pont amiatt, mert akár olyan sportágakat is be kellett tanulnod, amiről hát lehet, hogy nem is tudtad, hogy létezik.
Igen, meg ott egy kicsit ilyen műhely érzése volt az embernek, tehát hogy én 30 évesen csöppentem bele, többsége a srácoknak, meg a lányoknak ilyen 20 pár éves volt, tehát majdnem egy tízessel fiatalabb volt mindenki, és tényleg kicsit hasonló érzésem volt, mint amikor bejöttem ide most hozzátok, hogy itt voltatok hatan, és akkor így ment a duma, néztetek három streamet, meg dumáltatok arról, hogy mi volt a dárcon, mi volt a hétvégén, tehát hogy volt egy ilyen közeg, ahol azt érezted, hogy itt mindenkit egyformán érdekel a sport, és ugyanúgy, tehát hogy mindegy, hogy most az a, nem tudom, terepkerékpár volt. Ha volt egy jó sztori, akkor elmondták, meghallgattuk, és akkor tanultunk belőle. Tehát egy nagyon jó terület, ahol hasonszörűek közé kerül az ember, és azt mondja, hogy tök jó itt lenni. Vagy az MTV-ben az M1 Sport is egy ugyanilyen műhely, ahol ott van, és lehet, hogy csak valaki mondjuk tényleg a sakkot szereti, és akkor mindig csesztetjük, hogy na ő a sakk, nem mondom mi. Lehet, hogy ő meg mesél valamit a sakról, amit meg, vagy kérdezek tőle a sakk kapcsán, ami engem érdekelt, vagy sosem mertem megkérdezni. Tehát, hogy egy olyan közeg alakul ki, ahol tök jó beszélgetni erről, mert mindenki ugyanazt szereti, és akkor nem kell nem tudom, az autókról beszélni, mert én nem szeretem az autókat, vagy nem vagyok ilyen autó imádó, de akkor tudok a sportról, mert az érdekel, és engem az RG is érdekel, hogyha egy RG-ssel beszélgetek, tökre érdekel, megkérdezek tőle olyan dolgokat, ami érdekel, vagy eszembe jut az RG kapcsán, hogyha látok egy ilyen közvetítést. Tehát, hogy bennem megvan ez az ilyen gyereki kíváncsiság, hogy sport kapcsán minden érdekel.
Hogyan néz ki nálad egy olimpiai menetrend, hogyha az a 16 vagy éppen 19 nap van, akkor csak olimpia és más sporthíreket nem is fogyasztasz, vagy ez így hogy néz ki nálad?
Hát amikor nézőként ugye más, mint amikor most már közvetítek.
Kommentátorként gondoltam
természetesen. Kommentátorként, hát most például konkrétan Tokióban igazából nagyjából ez a torna-atlétika vonal mentén voltam. Nyilván próbáltam követni a többi hírt is, de lemondtam arról, hogy mindennel tisztában legyek, tehát elég volt az, hogy az atlétika híreket néztem.
De gondolom képen voltál vele, hogy mondjuk Milák Kristóf olimpia.
Hát nyilván a magyar szempontból igen, de ott nem tudtam ilyeneket követni, hogy most tehát a úszásból például szinte semmit nem láttam. Egy délelőtt voltam kint, de azt most kell újra töltenem, tehát hogy...
Még mindig?
Hát még nem fejeztem be, nem volt még rá lehetőség.
Ez most a Tokió nyári olimpia?
Hát még nem néztem vissza mindent, tehát az még hiányzik.
És akkor következik a Peking is, gondolom én a Pekingi téren.
Igen, próbálom ezeket újra tölteni, tehát hogy ott nincs lehetőség erre. Tehát te közvetítesz, készülsz, és a maradék időben megpróbáltam esetleg kijutni valahova személyesen. Ha már kim vagyok, akkor például láttam Djokovicot most konkrétan kint az olimpián. Volt egy, még azt hiszem az elején volt, amikor a torna közvetítés csak este volt, és volt egy fél délelőtt, meg egy ilyen kora délután, amikor volt lehetőség. Gyorsan ránéztem a telefonon, okostelefonon, hogy mik mennek, és akkor láttam, hogy a Delbonisszal játszik a, nem tudom, első körben talán, és a délutáni meccs. És akkor néztem, hogy még pont talán még odaérek, és akkor odaértem kettő és három között, zajlott egy órás meccs volt, de gyakorlatilag 15 néző volt kint a stadionban Joko meccsön.
Tényleg milyen voltam úgy megélni alapvetően a tokiói olimpiát?
Hát,
speciális körülmények között.
Speciális volt, de így kommentátorként igazából mentél darálta, tehát helyszínek, én sokat voltam ugye tornán, meg az atlétikát csináltam egyedül, az bőven elég volt az atlétika közvetítések, ott arra volt időm, hogy aludtam, amennyit lehetett, kajáltam, ami jutott, meg készültem, meg közvetítettem, tehát az ott...
Semmilyen hangulat nem volt az atlétikai stadionból, ugye a nulla nézővel? Nem
hát voltak nézővel. Azért sportolótársak voltak kint, de szerintem maga a verseny az tök jó hangulatot hozott. Tehát az a nap, amikor volt ez a Tamberi féle volt verseny, ott én abszolút úgy éreztem magam, mint hogyha teltház lenne. Tehát, hogy annyira a verseny magával ragadott, meg az a mondjuk 150-200 ember, újságírók, akik kint voltak, ott a lelátón ültek, azok hoztak olyan hangulatot, hogy ott nyilván más volt most Münchenben, a multisport EB-n, de azért ott tök jó beleérte magát az ebből. Ott segített az, hogy a helyszínen voltunk. Tehát ha off-tube kellett volna a Tokiói olimpiát atlétikába közvetíteni, az egy ilyen nagyon zárt szoba, ahol semmi nem jut be. Így, hogy kint voltunk, így egy picit azért az ottani légkör, az, hogy meleg van, tűzött a nap, szerintem jobban át lehetett adni, hogy én magam is izzadtam, és mondtam, hogy 38 fokon szerencsétlenek meg ott futnak lenni, én így izzadok napon, szóval szerintem az úgy jó volt, hogy kint voltunk.
Egyébként nálunk nem is feltétlenül a közvetítések voltak ilyen szempontból. Jó, nyilván azok is bizonyos értelemben hangulatosak voltak, ha olyan verseny volt az Eurosportnál, a Tokiói olimpiát illetően, de nekem például ez első ilyen élmény volt, hogy egy ilyen nagy szerkesztőségi panzájban vettem kvázi részt, és engem az a hangulat fogott meg. Egyébként te így ezek a szerkesztőségi ilyen munkákat hogy éled meg?
Jól. Itt az olimpia kapcsán, hogy az MTV-nél nem nagyon volt ilyen jellegű lehetőség, mert amikor olimpia volt, akkor mindig kim voltam. Úgyhogy az itthoniak, szegények megszívtak, mert sokszor volt időeltolódás Rio, Tokió, Peking kapcsán, tehát nem volt az a hagyományos nagy olimpiai hangulat, hogy mindenki kialussza magát, és akkor egész nap nézi, hanem eltolva voltak a műszakok, tehát azért elég kihívásokkal teli két hét szerintem az itthoni kollégáknak. Nem nagyon tudják annyira élvezni azért az olimpiát, amikor évfélre jössz be, és mondjuk 11-kor végzel a műszakoddal, hazamész aludni, szóval az úgy nagyon szétszakadja szerintem az élményt. Hát az Eurosport, hogy ki is írtam, hogy az egyik legkedvesebb ilyen születésnapi ajándék, amit az Eurosporton kaptam a londoni olimpia idején. Mindig Islert zabáltam abban az időszakban, és kaptam a kollégáktól egy Islert, és ilyen üdítős üvegek kupakjából kirakták nekem az olimpiai 5 karikát az Islerre 5 különböző színnel, és ez volt a szülinapi ajándék. Úgyhogy nagyon meghatódtam azon, hogy tök jó ötlet, olimpia fan vagyok, meg minden, meg szeretem a Islert, és akkor ezt kaptam így ajándéknak. Tehát, hogy került, nem tudom, 200, vagy akkor még csak 150 forint volt az Isler. Szóval az úgy jellemző volt arra, hogy tényleg ott így figyeltünk egymásra, meg így tök jó hangulat volt, mindenki. Tehát mindenki készült, mindenki izgult, mindenki nézte az eseményeket, szóval ez egy nagyon, mint egy ilyen úttörő tábor 10 évesen, tehát nagyon jó feelingje volt.
Melyik az a sportág, aminek a közvetítését így még el tudnád képzelni a repertoárodba, és még nem kaptad meg, de szeretnéd?
Nincs ilyen szerintem, hogy ezt minden áron szeretném. Nagyjából, tehát hogy most olimpián voltam, most már elég sokszor így azért az ilyen jellegű ilyen, hogy ezt minden áron akarom, szerintem ez az ilyen vágya az embernek, vagy legalábbis nekem ez nagyjából így kielégült, hogy akkor lehettem olimpián, közvetíthettem nagy versenyeket, atlétikát is csináltam. Nyilván az, hogy hazai atlétika VB az úgy az embernek ott van, hogy azt úgy jó lenne megélni és megcsinálni. Én legalább ugyanúgy élvezem a felkészülést, mint magát a közvetítést, úgyhogy ennek külön örülök, hogy ennyi év utáni, 15 év közvetítés után is megmaradt ez a lendület. Tudok, kis apró ilyen nüansznyi sztoriknak örülni, hogy egyrészt, ha pozitív sztorit olvasok, azt örülök annak, hogy van egy pozitív sztori, meg örülök annak, hogy majd valamikor ezt lehet, hogy el tudom mondani, kvázi ilyen idézőjelben népnevelő jelleggel, hogy igenis vegyük észre a pozitívumokat. Én próbálok egy kicsit ilyen attitűddel közvetíteni, hogy nem mindig azt nézzük, hogy most akkor nem sikerült, most csak negyedik, most nem úszott egyéni csúcsot, hanem picit így balanszírozni, hogy tényleg nézzük meg a pozitív oldalt. Hogyha nyer egy külföld és legyőz egy magyart, akkor mondjuk el azt, hogy ő honnan jött, mi a története, miért jó ez. Szóval legyen egy ilyen európai hozzáállás, hogy akkor örüljünk annak, hogyha másnak sikerül, és ne csak mindig azt nézzük, hogy most a magyarnak nem sikerült.
Most, ha jól emlékszem, Tokióból még vívást is közvetítettél egy-egy asszverejéig.
Igen, az érdekes volt, mert volt, ugye minden pásbe volt kamerázva, és volt egy olyan időszak, amikor volt arra esély, hogy egyszerre 3 magyar is fog vívni, és akkor kérték, hogyha esetleg a harmadik pástra én be tudnék jelentkezni, mert ugye ment élőben online a közvetítés, akkor ott azt a 1 vagy 2 meccset, ahogy alakulnak a továbbjutások, abba segítsek.
De azt nem a helyszínről közvetítettek?
Nem, azt a kinti stúdiónkban volt egy ilyen off-tube fülke is onnan. Úgyhogy ott volt egy ilyen vívás gyors talpalom előző este. Van egy ismerősöm, akivel konzultáltam, úgyhogy ő elég jó képbe
érzett. A szakmas sajátossága nem, hogy így néha így ilyen minimális időt van mondjuk felkészülni valamilyen sportágból, most legyen az akár vagy olimpia közepén, vagy csak úgy a mindennapokban, mert mondjuk éppen jön valami váratlan.
Hát a legdurvább ilyen szempontból az Rio volt, amikor emlékszem, hogy pont sétáltam az a valami torna közvetítésről, én este 9 óra körül volt, már úgy ember kellően fáradt volt, és akkor nézte azt, hogy na holnapra akkor mit kell készülni, és csörgött a telefonom, és akkor kérdezték, hogy hogyan állok a taekwondohoz. Hát, hallottam már róla, küzdősportokat nem olyan csináltam, mert hogy valaki, akinek kosárlabdát kellett volna csinálnia, mást kellett, hogy csináljon, és akinek ki volt osztva a tekvandó, az akkor be kellett ugorjon kosárlabdára. És akkor kitalálták, hogy hát ki mást rángassanak bele, mint a hülye vásárhelyét, hogy úgyis elvállalja. Kérdezték, hogy vállalom-e. És kérdeztem, hogy ha én nem vállalom, akkor mi lesz? Azt mondták, nem tudják. Mondtam, jó, akkor elvállalom. És akkor mentem haza, konkrétan nem tudom, 10 órakor értem haza, nagy, gyorsan kajáltam valamit, és akkor nekiálltam googlizni, hogy na, akkor tekvándó alapismeretek, szabályok, és akkor szembesültem azzal, hogy ilyen aztán a világon nincs. Tehát nincs egy ilyen YouTube videó, hogy akkor ott 10 percben elmondják, hogy a tekvándónak erre kell figyelni, arra kell figyelni. Nagyon minimális leírás volt, tehát hogy ott szenvedtem rendesen, hogy másnap azért, hogy vállalható szinten tudja közvetíteni.
Egyébként hogyan értékelik a munkátokat? Tehát van ilyen értekezlet, amikor leültök, és Székely Dávid mindenki közvetítéséről elmondja, hogy akkor most éppen ebben a hónapban ilyen volt az úszó, VB, sorolhatnám.
Ilyen meeting nincsen. Eurosporton sem nagyon volt. Időnként az ottani főnökkel, Szabó Gáborra volt évente, 2 évente egy ilyen beszélgetés, ahol leültünk, és akkor nyilván, hogyha nagyobb aki volt, azért azt gondolom, arra mindenki tud. De ő is azért figyelte, és akkor ilyen finom hangolások azért voltak, hogy elmondta, hogy mit szeretne jobban látni, miben legyünk bátrabbak, mit ne csináljunk. De azért ez alapvetően, én mindig szoktam mondani kollégáknak is, hogy ez egy nagyon szuper, tehát akik most nálam próbálkoznak itt a csoportban, hogy bekerüljenek kommentátorként, hogy ez egy szubjektív szakma. Tehát lehet, hogy én valamire azt mondom, hogy szerintem ezt nem úgy kéne, de lehet, hogyha úgy csinálja, azzal lesz sikeres, és az lesz az ő útja. Tehát, hogy nincs egy ilyen általános út, hogy ez így, már pedig így kell csinálni. Nyilván azért az elején illik köszönni, a végén illik elköszönni, tehát vannak azért alapvető dolgok, ne keverd össze a két csapatot, ha gól van, akkor mondd el a gólszerzőt, tehát vannak alapvető fundamentumok, de a saját stílusát mindenkinek meg kell találni. Tehát ilyenekbe lehet egyébként tanácsot adni, vagy kérni, hogy sokat beszélsz, keveset beszélsz, ott egy picit erre figyelj, tehát kis szerintem apró nüanszok vannak. De az a legjobb, hogyha a saját magadnak próbálod ezt. Tehát én egyrészt nagyon sokat hallgattam magamat vissza, meg a párom is rengeteget nézte az elején a közvetítéseket, és ő azért elmondta, hogyha ha valami szerintem nem volt jó. Mindig volt ilyen vásárhelyi uzmusoknak hívta, amikor ilyen kicsit ilyen nem odaillő szavakat használtam, ilyen szlengesebb jelzőket, akkor ezeket igyekezett gyepálni a közvetítésekből, hogy az ott szerintem nem, és akkor ez így megtaláltam én is, hogy ha használom, akkor kevesebbet, de akkor legyen szerepe, hogy miért mondok egy esetleg egy népiesebb szót, meg van esetleg egy-kettő, amivel neki üzenek, hogy ha azt mondom, ez a szó elhangzik, akkor azt jelenti, hogy szeretlek, vagy akkor neked üzenek, és akkor így nyilván senki nem tudja, de mi ketten tudjuk, hogy miről szól, hogyha ez a szó elhangzik.
Mik a következő feladatok egyébként, Tomi, így az elkövetkezendő napokban, hetekben, hónapokban milyen sportesemények lesznek, ahol majd hallhatjuk a hangodat?
Pontosan nem tudom, de nyilván a saját sportágaim azért adják magukat. Gondolom úszásra készülhetek, rövidpályás VB, országos bajnokság szintén rövidpályán. Kezdődik a short track szezon, lesz torna VB, jégkorong szezon, műkorcsolya, nagyjából ezeket csinálgattam, atlétika, hogyha lesz esetleg majd fedett pályás szezonban valami. Ezekre készülök. Hát annak idején emlékszem, hogy amikor az Eurosporton kezdtünk, akkor még jöttek hozzánk talán brit kommentátor kollégák, és akkor volt azért itt némi információcsere meg oktatás így felénk, és akkor így mondogatták, ez meg maradt bennem, hogy azért külföldön kevésbé fordul elő, hogy egy kommentátor mondjuk 10-12 sportágat csináljon ott. Ez sokkal inkább az van, hogy van mondjuk 3 sportágat, de akkor azt ténylegesen te viszed. Egy picit nekem most elmozdult talán ebbe az irányba, hogy tényleg az lesz, hogy akkor én nekem most van időm mondjuk az egész évben az atlétikát meg az úszást kiemelten figyelni. Tehát nem az van, hogy kezdődik az úszó OB, pénteken rajt van, és akkor csütörtökön nekiállok visszanézni az elmúlt fél év úszó híreit, és update-elni magamat, hanem ezt folyamatában tudom nézni a híreket, vagy az érdekességeket, és több időm van az úszással, vagy az atlétikával foglalkozni, hogy egy picit ilyen szempontból több hátteret tudok beletenni a közvetítésekből. Ne az legyen, hogy azt a 23 oldalt elolvasom, ami az esemény előtti egy héten keletkezett, hanem tényleg menet közben is tudjak adott esetben bővebb, elemzősebb cikkeket találni, azokra rámenni, vagy utána olvasni témáknak, ami eszembe jut.
Mi jut eszébe az embereknek Vásárhelyi Tomiról?
Lehet, hogy sokat beszél, sok számot mond, ez lehet, hogy így egy ilyen védjegyem, vagy...
Lexikon. Ezt nem hallottam még.
Nem tudom, hogy a lexikonnak van-e pozitív jelzője, mert lehet pozitív vagy negatív értelemmel is mondani. Én nem érzem már magam annyira lexikonnak, mint régen. Régen lexikonabbnak éreztem magam, amikor még indultam ilyen sportvetélkedőkön, de most már így, hogy az ember... Hát nem vonultam vissza, az öreg nem adja fel, tehát bármikor visszatérhet. de sokkal inkább átalakult az agyam meg a gondolkozásom, tehát nem annyira, most nem tudom, lehet, hogy egy héttel ezelőtt eredményre sem emlékszem már, vagy nem tartom annyira fontosnak, hogy mindenre emlékezzek, hanem tudom azt, hogy az úgyis meg tudom két kattintással találni, hogy mondjuk a kinyerte a rövidpályás OB-t, nem tudom, 56-on, most nyilván nem tudom fejből megmondani, de valószínűleg amikor rövidpályás OB lesz, akkor meg betolom a fejembe az előző rövidpályás OB-knak az adatait, hogy akkor ki mit csinált, hogy csinált, milyen sztorik voltak. Tehát, hogy inkább egy ilyen, mint hogyha egy ilyen memóriakártyát kibetennél az emberbe, hogy amivel foglalkozom, most az atlétika EB volt, akkor az atlétikás infókat raktam be az agyamba, ha most vége volt, akkor azokat nagyjából ledokumentáltam, kivettem, és akkor lehet, hogy most majd a short track-kel kezdek el ugyanígy foglalkozni. Tehát, hogy már kevésbé van a fejembe az, hogy Berlinben az atlétika EB-n nem tudom, ki nyerte a 20 kilométeres gyaloglást, mert most minek tudjam, most mai napon nem kell, hogy tudjam, majd ráér akkor tudni, amikor a következő ebben lesz egy 20 kilométeres gyalogló verseny. Tehát inkább átalakult az agyam hozzá, hogy ami fontos, azt előveszem, ami nem fontos, az megkerül a polcra, és akkor nincs egyből fejből minden.
De jól látom, akkor ez a hagyományos kommentátor, vagy aki mindent felírkál a saját kis tollával, és nem a laptopját fúrja.
Igen, érdekesen festünk, amikor a Dáviddal közvetítjük az atlétikát, mert ő ugye kiteszi a kis, nem tudom, iPad, iPod, nem tudom milyen valami kütyű, ami körülbelül ekkora, mint a noteszem, szépen benyom rajta két gombot, és az összes jegyzete rajta van, szépen a tollal tud írogatni, meg van egy notebookja, és ezzel leülé, meg leülök 83 papírral. Úgyhogy ugye a múlt meg a jövő az szépen megmutatható.
És akkor húzzátok egymás agyát, amikor éppen üres járat van, és csak egy 7 próba vagy egy 10 próba zajlik a pályán.
Hát igyekszünk azért pici hangulatot is teremteni ilyen szempontból. Talán még így a limiten belül vagyunk, tehát hogy ne legyen túl mesterkélt, de azért nyilván, hogyha nem történik semmi, akkor muszáj valamiről beszélni, és akkor az ember óvatatlanul beleköt a mellette ülőbe, és akkor rajta talál valamilyen fogást. Igen. Szóval szerintem az a jó, hogyha egy kicsit élvezi is. Nyilván, tehát ezt is tanulni kell szerintem, amikor elkezdtem, akkor ez izgulta, nem tudom, 4-5 évig. Tehát az emberben benne van az, hogy úristen, itt ülök bent, több ezeren hallják, amit mondok, kommentálok, és akkor minden egyes szóra, mondatra figyelni kell. Tehát amikor hibázott az ember, akkor az, nem tudom, fél órára tartsa tette, hogy úristen, hibáztam. Most már sokkal inkább megvan a rutinja, hogy igen, hibáztam, elismerem, elnézést kértem, és megyek tovább. Tehát, hogy jobban az ember túl tud ezzel lendülni, hogyha ront valamit, mert ez része a játéknak. Most azt találtam ki ezt az analógiát, egyébként pont az úszásom volt egy rontásom, amikor a Kós Hubertet 200 méterig, nem tudom, 7. helyen mondtam, még az előfutamok során 4 vegyesen, és akkor 200-nál kiírták, hogy Kós vezet, és akkor döbbentem el, hogy van nullás pálya, és pálya felsorolásnál jól mondtam, hogy hol van a Kós Hubert, csak amikor mentek oda-vissza, akkor rosszul számoltam ki, és akkor mondtam, hogy hát elnézést, benéztem, és hogy természetesen a Hubert vezet. Tehát, hogy van ilyen. De azt az analógiát találtam ki erre, hogy a biatlonban is lehet valaki úgy simán olimpiai bajnok, hogy 3 lövőhibája van, vagy 2. Tehát, hogy azzal foglalkozna az első lövőhiba után, hogy úristen, elvesztettem az olimpiát, akkor valószínűleg nem is nyeri meg. Tehát, hogy ezen muszáj felülemelkedni. Nyilván, ha 6-ot lövök, 6 hibát lövök, akkor akármilyen gyorsan sífutok, nem fogom megnyerni. Tehát, hogy azért minimalizálni kell a hibák számát, de hogyha valaki ront, akkor azért ez nem a világ vége. Pláne, hogyha észre is veszi, és elnézést is kér.
Tehát, az élményen is tud javítani, a közvetítés élményén is neked, hogyha túl tudsz lendülni ezen a hibán, mert lehet, hogy a végére már kis túlzással nem is emlékszel arra, hogy milyen hibát követtél el, hanem az élmény fog inkább megmaradni.
Igen, de ezt is tanulni. Van, aki persze jobban bele tud ebbe idézőjelbe tojni, van, aki meg kicsit lelkizősebb, hát nyilván ez lehet, hogy valaki már a fél év után levetkőzi, engem zavar sokáig, hogyha rosszul mondtam valamit, de lehet, hogy pont ezért vagyok precízebb, mert zavar, hogyha rosszat mondok, tehát eleve, amikor készülök, akkor írom, hogy nehogy rosszat mondjak, és inkább még kétszer ellenőrzök valamit, és lehet, hogy ez meg pont előny is a felkészülés oldaláról.
Mennyire különböztetett meg egyébként az, hogy valamit élőben közvetítetek, vagy valamit nem? Tehát, hogyha mondjuk valamit felvételről megy kiadásba, akkor azt real-time közvetíted akkor, amikor kimegy felvételről, vagy akkor közvetítitek, amikor kiment élőben, csak később.
Esetek nagy részében real-time közvetítjük. Van időnként, amikor felvételről, például a Gyémánt Liga összefoglók voltak felvételről, de ez az klasszikus RX, az eurosportos terminológia szerint, amikor utólag mondunk alá valamit, az itt viszonylag ritkább az M4 sporton, inkább az van. Pláne így, hogy van online lehetőség is, sokkal inkább az van, hogy mondjuk fel élőben, megy online az m4sport.hu-n, és akkor majd hogy szoktam mondani, Dávid? Nem tudom a kifejezést, hogy mondja. Tehát a televízión keresztül, az meg lemegy később. De jobb is élőbe csinálni, tehát az a legjobb, hogyha élőbe van.
Most itt nem a tanár úr szót feszegetve, hanem csak ha már úgyis a célközönség is egy picit így a fiatal korosztály, akiket így szeretnék jobban megismerni a szakmát, hogy így, ha most valaki így érdeklődik a szakma iránt, akár most egyetemen, vagy még akár ott se tart, csak gondolkodik rajta, akkor így mi lenne a legjobb tanács, vagy a legfontosabb üzenet, amit így átadnál neki?
Nekem a legfontosabb üzenet az talán az, hogy most a tanár úr jelzőt megkapom, az azt jelenti, hogy öregszem. Úgyhogy ez mindenképpen szomorúsággal tölt el, de ez nyilván ez egy egyéni szociális probléma, komolyabbra fordítva a szót. A legfontosabb az szerintem, hogy figyeljenek oda, és amit szeretnek, a szenvedélyesen csinálják. Tehát szerintem egyik se gond, hogyha valakit csak az Arzenál érdekel, mert akkor lesz egy, nem tudom, kiváló Arzenál blog szerkesztő, vagy egy bármi. Tehát, hogy mindegy, hogy mi érdekli az illetőt, de ami érdekli, azzal foglalkozzon szívesen, és tegye bele a melóját. És gyakorlatilag mindenkinek azt mondtam, hogy teljesen mindegy, hogy valakinek mi a hobbija, lehet akár, nem tudom, gyöngybúvár, vagy bármi, amit szeret csinálni, hogyha szereti, akkor abból valamilyen szinten meg fog tudni élni, vagy fog tudni ebből hivatást találni, mert annyira tágak a lehetőségek manapság, hogy szinte mindenből meg lehet élni, de azt próbálja meg jól csinálni, és ne azt nézze egyből, hogy akkor most nekem ebből hány forintom lesz, hanem picit próbálja nagyobb horizonttal dolgozni, és hogyha mondjuk fiatalon azt mondja, hogy ő szeretne mondjuk, nem tudom, sportkommentátor lenni, akkor próbáljon meg olyan képességekre rágyúrni, akkor nem feltétlenül kell neki, nem tudom, most lehet, hogy hülye a tanács, de fizikából ötösnek lennie minden áron, meg kémiából is, hanem akkor mondjuk tanuljon nyelveket, mert tudja azt, hogyha valaki jól beszél egy nyelvet, akkor több esélye van arra, hogy mondjuk, lásd Monc Attila, aki ugye nemzeti sportnál kezdett el dolgozni, mert ugye kiválóan beszél hollandul, tehát ő is ezen keresztül, vagy félig meddig ezen keresztül is került oda a tűz közelbe, és ezt kiválóan tudta aztán később is hasznosítani. Tehát akkor próbálj meg olyan részképességeket kitalálni, vagy menjen, járja mondjuk beszédtechnika tanárhoz még akár egyetem alatt is saját költségen, vagy iratkozz be egy olyan mellékszakirányra, ami erről szól, hogy egy picit tágabb horizonttal figyeld, hogy mit szeretnél csinálni, vagy itt ez a hangpult is itt van előtted, de akkor lehet, hogy ha valaki mondjuk nem mondhat, hogy többféle készség kell, akkor lehet, hogy valaki például a Kovács Márk kollégán kiválóan tud vágni, meg videózni. Ő amellett, hogy mondjuk szerkesztő, meg riporter, ő videografikák készítésével, meg esküvői videó készítésével foglalkozik, imádja ezeket a kütyüket összerakni, megkreálni. Tehát, hogy annyi sok ilyen határszakma van, hogy nem feltétlenül kell mindenkinek sportkommentátornak lenni. Lehet, hogy valaki egy jó szerkesztő, vagy egy jó, nem tudom, pultkezelő, vagy bármi. Tehát, hogy nagyon sok lehetőség van, de valami ilyen területen csak úgy lehet érvényesülni, hogyha valaki ebben melót tesz. Tehát olyan nincs, hogy most akkor te hirtelen, nem tudom, utazó kommentátor leszel egy világeseményre, hanem egy picit abba tudatosan melót kell tenni. Tehát ez nagyon, nagyon sok a lehetőség, ilyen szempontból nem irigylem a mai fiatalokat, mert annyira szélesen kinyílt a lehetőségek táráza, hogy régen az volt, hogy akkor elmész, nem tudom, asztalosnak, meg 80-as években, meg nem tudom, BKV ellenőrnek, szóval nagyon, nagyon szűk volt a mesdje, most már jóval tágabb, de aki most 10-20 éves, annak meg aztán tényleg határa csillagoség, mert tényleg egy telefonnal már lehet, nem tudom, TikTok király bárki, hogyha jó ötletei vannak, meg talál kreatív, meg talál témákat, meg jó vendégekkel foglalkozik, tehát hogyha valaki beleteszi az energiát, akkor szerintem tényleg mindent el lehet érni. Úgyhogy hajrá, és ne hátráljon meg senki, hogyha valaki azt mondja arra, hogy az adott terület, hogy ebből biztos nem fogsz megélni, mert akkor lehet, hogy pont ő nem ért hozzá. Tehát, hogy nem szabad a nehézségektől megriadni, és ami igazán érdekel, azt próbáld meg csinálni, mert az egész életedben, hogy olyat csinálsz, ami nem érdekel, az nem jó, mert sok emberre látom, aki úgy dolgozik, hogy olyan területen dolgozik, amit nem szeret, az engem irigyel, hogy én olyan területen dolgozom, amit szeretek. Úgyhogy ennek örülök, hogy én ebből a informatikai szakmából, amit úgy, ahogy szerettem, de nem tudtam ilyen szinten szeretni, mint a sportot, ebből ki tudtam lépni 30 évesen. Úgyhogy arra biztatok mindenkit, hogyha van lehetősége, akkor próbálj megragadni azt, ami igazán a szenvedélye, vagy amiről úgy gondolja, hogy szereti. Lehet, hogy 10 év múlva más utat fog választani, de legalább azt mondja, hogy megérte arra áldozni, amiről úgy gondolta, hogy neki az fontos és jó. Úgyhogy hajrá előre mindenkinek.
Azt hiszem, ennél jobb végszóval nem lehetne lezárni ezt a beszélgetést, úgyhogy köszönjük mindenkinek a figyelmet, akik hallgatnak minket, illetve Tomi, neked köszönjük, hogy így megosztod velünk is itt a széles nagyvilággal a értékes tapasztalataidat, és hát reméljük, hogy neked is, illetve tanítványaidnak is ez így, ahogy mondtad, határa csillagoség lesz. Köszönjük.
Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok!